szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Látók szóljatok című sorozatunkban a 94. előadáshoz érkeztünk, amelynek témája Jézus Krisztus első templom tisztítása. Azért kell hangsúlyoznom azt, hogy első templom tisztítás, mert a négy evangélium szerint Jézus életében kétszer tisztította meg a templomot. Először nem sokkal fellépése után, és erről lesz szó a mai estén, azután pedig másodszor az egész tanítói szolgálatának a legvégén, a Jeruzsálemben történt kereszthalál előtt néhány nappal, amelyet Máté evangélium a 21. fejezetében olvashatunk. Az első templom tisztítás története tehát János evangélium a 2. fejezetében szerepel, a 2. templom tisztításé pedig Máté evangélium a 21. fejezetében, illetve ezek ennek párhuzamosaiban. Miért is volt szükség a templomnak a megtisztítására? És egyáltalán hogyan vette Jézus a bátorságot, hogy néhány hónapi tanítói szolgálata során ilyen eréllyel lépjen fel Jeruzsálembe? És egyáltalán ezt hogyan hagyták? És miről is szól ez az evangéliumi történet, és mi ennek a jelentősége napjainkra nézve? Hiszen a Bibliának egyik legnagyobb kijelentése, amit Pál apostol mond az első Timóteus levél 6. fejezetében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. És az egész emberi történelmen ezt látjuk, hogy emberek a pénz szerelmétől hajtatva oly sok esztelenséget, oly sok kegyetlenséget végeztek, és végeznek még sajnos világ ez a világ, olvassuk Jelenések könyve 17.-18. fejezeteig bezárólag. Nos hát ezért fontos megismernünk ennek az első templom tisztításnak a történetét, ezért kell lépésről lépésre haladnunk most is a szövegünkben, és hagyjuk beszélni, hagyjuk szólni a szöveget, látók szóljatok, és ezért lesz fontos a mai estén ezt a témát is egy kicsit közösen megvizsgálnunk és megbeszélnünk. Mindenek előtt azonban lássuk a leírást, János evangélium a 2. fejezet 13. versétől a 25-ig. Mert közel volt a zsidók húsvétja, és felment Jézus Jeruzsálembe. És ott találta a templomban az ökrök, juhok és galambok árusait és a pénzváltókat, amint ültek, és kötélből ostort csinálván kiűzte minnyájukat a templomból, az ökröket is, a juhokat is, és a pénzváltók pénzét kitöltötte, az asztalokat pedig feldöntötte. És a galambárusoknak mondta, hordjátok el ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házával. Megemlékeztek pedig az ő tanítványai, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Feleltek azért a zsidók, és mondták néki, micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. Felelt Jézus, és mondta nékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. Mondták azért a zsidók, 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt? Ő pedig az ő testének templomáról szólt. Mikor azért feltámadt a halálból, megemlékeztek az ő tanítványa, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, melyet Jézus mondott. Amint pedig Jeruzsálemben volt húsvétkor az ünnepen, sokan hittek az ő nevében, látván az ő jeleit, melyeket cselekedett. Maga azonban Jézus nem bízta magát reájuk, amiatt, hogy ő ismerte minnyájukat, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. Kedves nézőink, ez tehát az első templom tisztítás történetének a leírása. 28 tavaszán vagyunk, mint egy fél évvel Jézus fellépése után. Az egész ország már hírt hallott felőle. Már a déli ország részben is, hát az egész ország központjában, Jeruzsálemben is másról se beszélnek, mint a názáreti ács fiáról, aki tanít, aki Kánában már csodát is tett, aki után sereglenek az emberek, bizalommal tesznek fel kérdéseket, aki a vallás dolgait az egyszerű hétköznapi életbe beleviszi, nem keletteljesen beszél, nem élettől idegenül, nem emberek számára megközelíthetetlenül lép fel, hanem beleegyedik, mint a kovász a tésztába, az emberi világba, és él, küzd az emberekért, a megtisztulásukért, a megjobbulásukért. És ez a Jézus Krisztus tehát fél évvel a fellépése után megjelenik Jeruzsálemben, bemegy a templom épület együttesébe, hiszen a templom a zsidóknál nem egy terem volt csupán, nem egy épület volt, maga a szent hely, a szentély az valóban csak egy három részből kialakított egyetlen egy épület volt, de körben csarnokok vették ezeket körül. Ott volt a gyermekek, a fiatalok, a nők, a férfiak, az idegenek tanításának sok-sok terme és tornáca, ahogy a magyar fordítás mondja. Tehát, hogy úgy mondjam, a templom körül zsinagógák, vagyis egybe gyülekező helyek sorakoztak. Így volt kiépítve a templom együttes. A héber nyelvben a Bét Há Keniszta jelenti az összegyülekező helyet, amelyet aztán görögre szünagógéval fordítottak. Ez annyit jelent, hogy gyülekezeti terem, összegyülekezési hely. És ahogy az emberek mentek tanítást remélve, tanítást akarván hallgatni, és közben a bűneikről is vallást tettek, és bizonyos állatokat vásároltak. A legelterjedtebb volt a galambvásárlás, hiszen ezek voltak a legolcsóbb madarak, a legszegényebb sorsú emberek galambokat vásároltak áldozati állatként. Aztán nagyon elterjedt volt még a juhfélékből a bárány áldozat. A gazdagabbak tulkokból áldozhattak, és ezeket mind ott a templom körül árusították, és a külföldről, a diaszporákból jött zsidóknak a különböző mértékű pénzeit is beváltották, hogy a különböző adományokat, illetve ajándékokat el tudják helyezni a templomban. Igen ám, de ez az egész áldozati rendszer, amit Isten azért rendelt a zsidó népnek, hogy a megtisztulás útját világosan megmutassa nékik, ez Jézus korára borzalmasan formaivá vált, és beszennyeződött. Beszennyeződött a pénztől. A standok, mai szóval így mondanám, a standok kiárusítása természetesen a papi vezetőség kezébe volt. A sadduceusok, a farizeusok és egyáltalán a főtanácsban helyet foglaló papi vezetők vették kézbe, ragadták magukhoz ennek az irányítását. Akiknek kiadták ezeket a standokat, természetesen óriási pénzt fizettek ezért, ők is óriási haszonra törekedtek. Ezért nem megdöbbentő, amikor Jézus így űzi ki ezekkel a szavakkal a kufárokat a templomból, ne tegyétek az én atyám házát kalmárság házává. Kedves nézőink, hogy megértsük a jelenetnek a súlyát és fontosságát. Azt gondolom, önöknek sem kell sok tapasztalat, hiszen mindannyian itt élünk ebben a világban. Nem kell emlékeztetnem önöket arra, hogy mennyire visszataszító, amikor emberek a saját megélhetésükért is, mondom a saját megélhetésükért, esetleg csaláshoz folyamodnak, hogy úgy teremtik elő a pénzt, hogy másokat becsapnak, másokat rászednek. Ez azonban még, hogy úgy mondjam, a jéghegynek a csúcsa. A jéghegynek a nagyobb része, amit nagyon sokszor az emberi történelemben éppen úgy nem látunk, vagy nem akarnak az emberek látni. Ami itt történt Jeruzsálemben Jézus idejében, amikor emberek nem csak a saját zsebükre dolgoztak, hanem az Isten nevében szennyezték be az áldozati rendszert, beszéltek az Istenről, ajkukra vették az Isten nevét, és az Isten nevében követték el ezeket a csalárdságokat és álnokságokat. Úgy gondolom, hogy ha valaki lop, csal és hazudik, ahogy ma szokták mondani, az is önmagában förtelmes dolog. Ha valaki a saját megélhetésért, vagy legalábbis így akarja ezt megokolni, teszi ezt, az is förtelmes dolog. De aki az Isten nevében veszi a bátorságot, a vallás nevében teszi ezt, az a legesleg förtelmesebb dolog. A Bibliában ezt olvassuk és ezt tanuljuk, a Biblia mértéke szerint a legfélelmetesebb bűn az, amit az emberek az Isten nevében követnek el. Mert ez nagyon álnok fajtája a bűnnek, ez nagyon nehezen lepleződik le. Az emberek nyakukat behúzva úgy gondolják, hát hogy ilyen a világ, mindig a gazdagok és mindig a bizonyos vallási dolgokat hirdetők húzzák a hosszabbat, teszik zsebre a nagyobb hasznot. Hát mióta világ a világ, ennek már így is kell mennie. Isten nem azért rendelte az áldozati rendszert a zsidó népnek, hogy papok, vezetők, kalmárok ebből meggazdagodjanak, hanem éppen ellenkezőleg. csak eszközi szerepe volt a galamboknak, a bárányoknak, a tulkoknak. Azt a hatalmas nagy igazságot akarták kifejezni ezek az áldozatot, amiket különben Dávid király így mondott az 51. Zsoltár szerint, hogy nem a bárányok és bakok vérében gyönyörködik az Isten, hanem a töredelmes és megbánó, bűnbánó, szívető Isten nem vetette meg. Az egész áldozati rendszer azért volt, hogy az ember előtt szemléletessé tegye azt, hogy a bűnnel nem lehet együtt élni, hogy a bűn az egy félelmetes kór, és egy halálos valóság, hogyha az ember abban megmarad. És éppen egy olyan áldozati rendszert, amely ki akarta volna emelni az embereket a bűnből, ami szembe akarta volna fordítani az embereket a bűnnel, az ilyet sároznak be, az ilyet piszkítanak be, és ennek a vallásnak a vezetői, a papjai. Jézus fellépése biztos, hogy félelmetes lehetett, de mégsem olvashatunk arról, hogy valaki is ellenállás mert volna tanúsítani, mondjuk kötekedett volna, vagy netán Jézusra támadt volna. Jézus fellépése egyszerű, méltóságteljes, de félelmetes volt. Ugyan kötélből korbácsot font, de ebből nem ütött, ezzel nem ütött. Viszont nyilvánvalóan mindenki tudomására szerette volna hozni, hogy körülbelül ilyen ennek a megítélése, ennek az egész dolognak az Isten részéről ez a megítélése, és a végső ítéletben ne számítsanak kegyelemre azok, akik ilyeneket megengednek maguknak. Máté evangelistánál olvassuk a második templom tisztítás történetét, még azt is olvassuk, hogy Jézushoz aztán vittek vakokat, sántákat, és Jézus meggyógyította a betegeket, tehát Jézus nem jött indulatba, Jézus nem veszített el a türelmét, vagy a fejét, ahogy szokták mondani. Jézus nyugodt maradt, de ez egy szent dű volt, ez egy szent felgerjedés volt. Az utolsó, a legutolsó és legvisszataszító bűn láttán való felgerjedés. Mert ismétlem önöknek, kedves nézőink, ismételhetem egyébként Luther Márton híres 16. századi szavaival is, az állam legnagyobb bűne nem olyan nagy, mint az egyház legkisebb bűne. Mert az állam nagy bűnei, hát ezek kiterjednek ugyan sok emberre, de aztán jön egy újabb államhatalom, jönnek újabb politikusok. Lehet, hogy azok még nagyobbat követnek el, vagy éppen nem nagyobbakat, de jönnek-mennek az állami hatalma képviselői. Ezeknek soha nem volt, és ma sincs akkora tekintélyük, mint az egyházak vezetőinek. Ha az egyház visszaél a küldetésével, ha az egyház a legkisebb bűnt elköveti, mondta Luther Márton, a legkisebb bűne az egyháznak sokkal nagyobb, mint a politikai hatalom legnagyobb bűne. Luther nagyon pontosan megértette különben a templomtisztításokban rejlő tanítást, ezért is gondolkozhatott így, ezért is beszélhetett ilyen világosan a 16. században, amikor szakasztott ugyanaz volt a helyzet a kereszténység történetében, kufárok kezébe került a kereszténység ügye, és az emberek megvehették az üdvösségüket pénzen, sőt a gyermekeikét és az unokáikét is erőre a fuggereknek, a bankároknak a Rómából támogatott tevékenységével. Luther nagyon világosan rámutatott, hogy úgy mondjam, Luther részéről is a fellépés a 16. század elején felértek templomtisztítással, de úgy gondolom azóta is, az elmúlt évszázadokban nem jobbult meg annyira a kereszténység, hogy el nem mondhatnánk azt, hogy ma is helye lenne vagy volna az ilyen fellépésnek. Hiszen bizonyos államokban állami pénzekből, ateista emberek adó forintjaiból, adó pénzeiből jut olyan embereknek, akik erre nem szorulnak rá, vagy akik erre nem méltók. Állami segédlettel, politikai eszközök segítségével jut el oda a pénz, ahova nem kellene eljutni. A félelmetes dolgok ezek. Jézus templomtisztításainak történetét ezért jegyezte fel mind a két evangélista, és ezért emlékeztek meg a tanítványok ezután, a fellépés után, amit itt János meg is jegyez, és megemlékeztek pedig az ő tanítványa, hogy megvan írva, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Aki olvassa a Bibliát, látja itt a jelzetet, hogy ez a 69. Zsoltárban van megírva. A 69. Zsoltár egy nagyon híres messiási Zsoltár, jelentősége tulajdonképpen csak a 22. Zsoltárhoz fogható, hiszen ez egy hatalmas nagy messiási Zsoltár, a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy az evangélisták később megértették, hogy nem az a nagy probléma az életben, hogy rossz dolgok vannak, hogy bűnök vannak. Persze ez is probléma. A még nagyobb probléma az, amikor hagyják ezeket a bűnöket tenyészni, mint a dudvát. A legnagyobb probléma az, amikor a bűnök mellé társuló hazugságok is úgy tenyésznek, mint a bűnök, és senki nem emel szót ellenük. Hát nincs senki, aki fellépne, aki az ország széléből eljönne, mint Illés Gíleádból, és hallatná az igazság szavát. Ezt a kérdést biztos sokan föltették Jézus idejében is. És valaki eljött a galileai Názáretből, valaki eljött az ország központjába, valaki kötélből ostort font, valaki kiűzte a kufárokat, azt mondta a galambárusoknak, hogy ne tegyétek az én atyámházát kalmárság házává. És az apostolok később megértették, hogy a határozott fellépés, a bűn gyűlölete éppen úgy a szeretet tartományához tartozik. Hogy ne mondjam, nélkülözhetetlen része a szeretet tartományának. Az apostolok ezt idézték vissza a 69. messiási zsoltárból. A te házadhoz való féltő szeretet emészt engem. Ne felejtsék el, kedves nézőink, amit az eddigiek során is, hiszen sorozatunk már több mint 2 éves, többször hangsúlyoztam, hogy az igazi szeretet a féltő szeretet. A féltő szeretet, amiben van igazságosság is, és van kegyelem is, irgalmasság is. Ez tud úgy összekapcsolódni egymással. Az igazságosság és a nagy lelkűség, az igazság szeretete és a szeretet, ami a valódi szeretetet kiformálja, ami a valódi szeretetet megmintázza. Nem szeretet az, hogy hagyjuk menni úgy a dolgokat, hogy mennek, hát mi közöm nekem ehhez, meg úgyse tudok ezeken változtatni, ami fölöttem zúg politikában, egyházi életben és egyáltalán az egész világtörténelemben. Ez körülbelül olyan, mint ahogy Babits Mihály megírta a híres szonetjében, a Héfaisztoszban, hogy az ember csak kis dolgokat csinál a maga hétköznapi életében, míg nagy halak suhantak el köröttem, és zúgott az örök óceán fölöttem. Vagy az embernek, nekünk embereknek úgy kényelmes ezt képzelni, hogy mi egy olyan kis Héfaisztoszok vagyunk, hogy a tenger mélyén csináljuk a kis mütyürkéket, azokat a kis csecsebecséket, gyöngyvirág függő, csattott barna láncra, míg nagy halak suhantak el köröttem, és zúgott az örök óceán fölöttem. Nos hát, az biztos, hogy a történelem hatalmas szélviharai végig szántanak a földön. Az is biztos, hogy az embernek sokszor nincs sok beleszólása abba, hogy merre mennek a folyamatok. De az az ember, aki a lelki ismerete szerint él, az az ember, aki az Isten törvénye szerint él, az mindig maga mögött tudhat egy minden embert összevéve is nagyobb segítőt. Maga mögött tudhatja azt, amit Pál apostol így mond a Római Levél 8. fejezetében, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. És ezért meghunyászkodtak a vallási vezetők, nem mertek mit mondani Jézusnak. Oda mentek hozzá, úgy tessék, lássék, hiszen nem lehetett szó nélkül hagyni ezt az egész templomtisztítást, és azt mondták Jézusnak, hogy micsoda jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed. Hát nem volt elég jel a kánai mennyegző során bekövetkezett csoda. Nem volt elég jel, hogy itt senki nem mert ellenállást tanúsítani. Micsoda jelet akartak ők még kérni Jézustól. Jézus azonban ezt az álnok fonák kérdést is felhasználta arra, hogy a javukra fordítsa, és valamit próbáljon megértetni velük. És bárcsak a Bibliát olvasó emberek is megértenék ezt a részt, amiről tapasztalatom szerint nagyon kevesen értik meg, de próbáljuk meg most néhány perc leforgás alatt megérteni, hogy Jézus erre miért válaszolta azt, amit válaszolt. Felelt Jézus és mondta nékik, roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. A zsidók később Jézus kihallgatásakor elővették ezt az érvet, ott amikor Annás és Kajafás előtt kihallgatták Jézust, próbálták ezt előhozni, hogy milyen istentelen dolgot mondott Jézus, hogy a templom lerontásáról beszélt. Ha lelkiképpen álltak volna hozzá ehhez a dologhoz, megértették volna, hiszen a templom csak azért volt, hogy a bűn elrendezés számára lehetőséget adjon. Jézus azért jött a világra, hogy az ember számára a bűn rendezés lehetőségét fölajánlja, minden egyes ember számára, minden egyes ember bűnét magára véve meghalt a keresztfán, és ezáltal felajánlja mind a mai napig minden egyes ember számára, hogy rendezd a múltat, rendezd a bűneidet, én az Isten kész voltam érted kereszthalált szenvedni, csak azért, hogy szembefordulj azokkal a bűneiddel, amiket rendezni akarsz, a tenger mélységébe akarsz vetni, ki akarsz emelkedni ezekből. Roncsátok le a templomot, és 3 nap alatt megépítem azt. A zsidók megdöbbenve felelték, 46 esztendéig épült ez a templom, és te 3 nap alatt megépíted azt. Innen tudjuk azt például, hogy a jeruzsálemi templom mikor kezdődött az építkezés, mármint az az építkezés, amit Nagy Heródes rendelt el, és bővítette a templom épület együttesét. Ezért mondhatjuk, hogy 27-28 fordulóján vagyunk, mert ez a templom időszámításunk előtt 19 tájékán kezdett épülni, illetve a bővítés akkor kezdődött meg, és onnan visszaszámolva ez a 27-28 éppen 46 esztendőt ad ki. A Bibliának egy nagyon érdekes időrendet erősítő kijelentése, ami az egész bibliai időrendet, kronológiát is biztos alapokra helyezi. Persze csak úgy mellékesen hangzik el, de számunkra ilyen szempontból is rendkívül fontos. És aztán az evangélisták hozzáteszik, illetve János hozzáteszi, ő pedig az ő testének templomáról szólt. Később Pál apostol nagyon világosan megértette ezt a tanítást. Vajon megértik-e a keresztények? Az ő testének templomáról szólt. Hiszen Pál apostol azt mondja az 1. Korintus levél 3. fejezetében, Istennek temploma szent, ezek vagytok ti. Jézus eljött, meghalt és 3. föltámadott. Vajon ki az, aki ugyanúgy magába fogadja Isten tanításait, mint Jézus? Aki ugyanúgy Istennel akar élni, mint Jézus? Az az ember megváltozhat itt ezen a földön, megtérhet, megváltozhat, és reményteljesen nézhet a jövőben, mert az örök élet polgára lehet a feltámadáskor Jézus második eljövetelével. Ezért mondja Jézus, ról a tanítvány, ő pedig az ő testének templomáról szólt. Vagyis a templom Jézus Krisztus áldozata után mindenkiben magában kell, hogy kifejlődjék. Nem csak Pál, hanem még későbbi írók is, például a cseh morva születésű Johannes Amos Comenius is nagyon világosan megértette ezt a Világ útvesztője és a Szív paradicsoma című művében, amikor azt mondja a főhősének ebben a regényben, hogy miért keresed a templomot kinn a világban, az épületekben, hát nem magadban kell, hogy felépüljön egy új élet, egy új épület, egy új templom, amilyen mindig rendezni tudod ebben az új életben a te hibáidat, vétkeidet az Istennel, és törekedhetsz egy igaz, egy tiszta életre. Istennek temploma szent, ezek vagytok ti, mondja Pál apostol. Nem kőből, nem téglából készült hatalmas építmények adnak az emberek számára nyugalmat. Bár nagyon sok ember úgy gondolja, hogy elmegy ezekbe, megkönnyebbül, lecsendesedik. Ezt meg lehet tenni a legegyszerűbb helyen, meg lehet tenni egy egyszerű gyülekezetben, vagy a mi belső szobánkban, hogy Jézus fogalmazott. Bárhol az ember elcsendesedhet, megnyugodhat, ha az Isten közelébe kerül, és Isten közelébe bárhol beléphet, az Isten közelségébe bármikor, bárhol belehelyezkedhet az ember. Akkor, hogyha az ember megismeri az Istent, elfogadja az Isten tanításait és az Isten törvényei szerint él, akkor minden egyes emberben egy templom épül fel. Istennek temploma szent. Ezek vagytok ti. És ez szent templom. Ezt nem kell liturgiával, nem kell ceremóniákkal megszentelni. Az igazi gondolkodás, a tiszta, őszinte, szeretetteljes cselekvés, az igazság cselekvése, az irgalmasság szeretése és az Istennel való alázatosan járás teszi az embert, az ember életet templommá. Ezt így mondta Isten Mikeás próféta könyve 6. fejezetében, a 8. versben, megjelentette néked az Isten, ó ember, hogy mi a jó és mit kívánt tőled. Csak azt kéri az Isten, hogy cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. És akkor a te életed templom lesz. akkor az életed mások számára világító fényforrás lesz. Jézus ezért mondta ezt, kélelőleg mondta, hívta a zsidó nép vallási vezetőit is, de ezek a vallási vezetők mindinkább becsukódzkodtak, mindinkább elsötétettek, mindinkább csak egy valamit láttak, az irigységüktől hajtatva, hogyha Jézussal nem végeznek, az ő hatalmuk, az ő tekintélyük és az ő befolyásuk lesz, mint kisebb. Jézusban sokan hittek ekkor. Húsvét ünnepére sokan összejöttek Jeruzsálembe. De Jézus visszavonult, mert neki nem kellett elmondani, hogy mi van az emberben. Ő nagyon jól tudta, hogy mi volt és mi van az emberi szívekben. Jézus az emberi szívek meghódítására jött. Arra készült, hogy egész életében, hogy megközelítse az embereket, és a jóra késztesse az embereket. Ennek egy különleges, ha nem a legkülönlegesebb, és a legnagyobb dokumentumával fogunk foglalkozni a következő alkalommal. Ez a Nikodémussal való beszélgetés. Viszontlátásra!